Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeptember 6-án Veszprémben 14. Leó pápa képviseletében Erdő Péter bíboros prímás boldoggá avatta Bódi Mária Magdolna szüzet és vértanút több mint 10 000 hívő jelenlétében. Együtt ünnepelt a Magyar Katolikus Egyház a határon innen és túlról érkezett püspökök, papok, szerzetesek és a hívek serege. Az ünnepen jelen voltak Bódi Mária Magdolna boldoggáavatásának posztulátorai, valamint a Magyar Katolikus Egyház intézményeinek vezetői is. Udvardi György, veszprémi érsek köszöntötte a meghívott vendégeket, s elmondta, Isten az, aki ünnepet készít népének, majd felidézte Magdi ajándékát lelki atya számára, az ígéretet, melyet 1944 szilveszterén, néhány hónappal a vértanú halálát megelőzően tett. Ígérem, hogy az elvetett mag sokszoros termést hoz. Erdő Péter bíboros homíliájában kiemelte, Bódi Mária Magdolna nem csak a tisztaságát védte, hanem Krisztus iránti hűségből és szeretetből adta életét, mint halálig megtartotta fogadalmát, s az egyház hivatalosan is a boldogok sorába iktatta. Azért tettük ezt, hogy példáját kövessük, és közbenjárását bizalommal kérjük. A bíboros hozzátette, manapság tisztaságról beszélni bátorságot kíván, tisztaságra vállalkozni nem pedig valamiféle extrém teljesítmény, hanem a Krisztus iránti személyes szeretet nagy elhatározása. Bármilyen nehéz is mai világunkban vallani és követni ezt az eszményt, az isteni kegyelem csodákat képes alakítani az ember életéből, tette hozzá Erdő Péter. Szeptember 7-én vasárnap a Szent Péter Bazilika előtti téren 14. Leó pápa Carlo Acutist és Pier Giorgio Frassatit szenté avatta. Az ünnepi szertartáson több 10 000 hívő vett részt. A Szent Atya elmondta, Pier Giorgio Frassati és Carlo Acutis egyaránt egyszerű, mindenki számára elérhető eszközökkel ápolták az Isten és embertársaik iránti szeretetüket a napi szentmisével, az imádsággal és különösen a szentségimádással. Carlo azt mondta, ha az ember a nap előtt áll, lebarnul, ha az oltári szentség előtt áll, szenté válik. 14. Leó pápa Carlo szüleit és testvéreit is köszöntötte, akik a szentmisén részt vettek. Pier Giorgio Frassati kapcsán pedig elmondta, a hit számára nem volt magánjellegű áhítat. Az evangélium ereje és tartozása az egyházi szervezetekhez arra ösztönözte, hogy nagylelkűen elkötelezze magát a társadalom iránt, hozzájáruljon a politikai élethez és lelkesen szolgálja a szegényeket. Ez a két fiatal szavaival bátorít minket, hogyha minden cselekedetünk középpontjában Isten áll, akkor eljutunk a végsőkig. Ez szentségük egyszerű, de győzelmes receptje. Ez az a tanúságtétel, amit követnünk kell, hogy teljes egészében élvezhessük az életet és találkozhassunk az Úrral a mennyei ünnepen, fogalmazott a szentiavatási szertartáson 14. Leó pápa. A Szent Atya megemlékezett a tegnapi napon boldoggá avatott magyar vértanulányról, Bódi Mária Magdolnáról, és a szintén tegnapi napon boldoggá avatott észtországi vértanúról, Eduard Profitlich atyáról. A tradíció és az innováció határozzák meg a Debreceni Egyetemet, ahogy a magyar felsőoktatást is, jelentette ki a köztársasági elnök a Hajdúsági Vármegyeszékhely felsőoktatási intézményeinek tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésén vasárnap. Sólyog Tamás elmondta, a tradíció és az innováció egysége biztosítja, hogy a magyar egyetemek nem csak őrzik értékeinket, hanem egyaránt élen járnak a jövőt formáló tudományokban is. Elrendelte Gáza város evakuálását az izraeli hadsereg. Az IDF szóvivője felszólította a lakókat, hogy déli irányban hagyják el a települést. Már kialakítottak egy humanitárius zónát, ahol ellátást is kaphatnak. Az izraeli hadsereg nem sokkal azután jelentette be az evakuálást, hogy Donald Trump amerikai elnök arról számolt be, intenzív tárgyalást folytat a Hamásszal. Végül a hétfői időjárásról. Nagyrészt fátyolfelhős, napos idő ígérkezik. Ugyanakkor hétfőn délutántól hazánk keleti észak-keleti felén magasabbra törnek a gomoly felhők, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A légmozgás zivatartól függetlenül gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb hétfői nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Híreinket hallották.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, idén Felső Tárkány adott otthont a Hálóközösség nagy táborának augusztus 3-a és 9-e között. Műsorunkban a találkozó egyik előadója, Cipere Zsolt, Felső Tárkányi plébániai kormányzó beszél a keresztény reményről és az újrakezdésről.
Amikor az ember azt mondja, hogy szeret, és vannak ilyen periódusaink, amikor azt mondjuk, hogy úgy szeretlek, majd megeszlek, ugye? És tényleg az önfeláldozásig képes elmenni ez a szeretet, annak köszönhetően, hogy ez a szív, mint egy akkumulátor, egy nem is kis kapacitású akkumulátor, fel van töltve. Mert azért vannak olyan megéléseink is, amikor nehéz szeretni. Kéne szeretni azt a kölköt, vagy az házastársat, vagy nem is tudom kit, az ellenséget pláne, és nem megy. Miért? Mikor a szeretteinkkel ilyenkor szoktuk azt tenni, hogy így eldobjuk magunktól, nem ilyen határozottan, nem biztos, hogy ilyen könnyű detektálni, de szégyeljük magunk előtt is bevallani, hogy bennem most nincs. Nem. Hát így mondjuk nincs bennem szeretet. De mi nincs bennem? Igazából töltés. Isten olyan, mint a, most nem akarom a paksi erőműhöz hasonlítani, de hogy ő, a nap az jó, mert ugye nap az világít mindenkire, és aki veszi a fáradtságot, fel tudja tölteni magát rajta keresztül. Ez elengedhetetlen minden elindulásunkhoz. És itt érkezünk el egy, hát nem nehéz téma, csak hogy a döntéseinkben, meg az Istennel való kapcsolatainkban mindig ott van az a kérdés, hogy na de Uram, most merre? Ezt nagyon szépen így szoktuk mondani, Istenem, mi a te akaratod? Mert én elmondom a mi atyánkba, legyen meg a te akaratod. Na de hát ezt én is jó lenne, ha tudnám, hogy mi a te akaratod? Merre menjek? Mit csináljak, vagy mit ne csináljak? Az Istennek az akaratát kikutatni nem is olyan nehéz, mint sokszor gondoljuk. Nyilván van vele dolgunk, meg könnyebb beszélni róla, én is így élem meg. Viszont mégis azt mondanám, hogy van egy egyszerű út. Ugye, induljunk ki abból, hogy az Isten minket boldognak szeretne. Persze az örök boldogság az a teljessége, de hát most még itt vagyunk a földi létmódban. És ha Isten engem boldognak szeretne, akkor sokszor az ember ezt úgy át is transformálja, hogy Isten boldognak. Hú, tehát én tudom engem, mint ennek volt. Sok pénz, gazdagság, ez az. Hú, akkor Isten tegyen engem boldoggá, ugye? Most az a helyzet, hogy azért szoktunk mi itt elakadni, mert mik irányítanak minket a boldogság keresésben? Azok, amiket úgy szoktunk nevezni, hogy vágyak. Van egy vágyam. Hát mondjuk így mondom, hogy szeretnék boldog lenni, jó? De hát azon belül mivel szeretnék boldog lenni? Tehát valamiképpen meg tudjuk jelölni, hogy hát engem az nagyon boldoggá tenne, ha, mit tudom, férhez mennék, vagy lenne egy házunk, vagy sikerülne, ez vagy az, ugye? Tehát meg tudjuk nevezni legtöbbször a vágyunkat. Na és itt jön az érdekesség. Legtöbbször, amit mi megnevezünk itt a felszínen, és ezt úgy is nevezi a szakirodalom, hogy felszínes vágy, azért felszínes, nem azért, mert értéktelen vagy sekélyes, hanem azért felszínes, mert a felszínen, hát ennyi látszik, mint a jéghegy csúcsát, ahogy szoktuk hozni, ezt talán maradjunk is ennél a példán. Ennyit látok belőle, ez az én vágyam. De hogy mi van a mélyben, ki tudja azt. Ez egy fontos spirituális igazság, hogy a személyes mély vágyainkban mindig egyfajta egyezés vagy megfelelés van az Isten vágyával, az Isten akaratával, az Isten álmával velünk kapcsolatban. Tehát, hogyha nekem a személyes mély vágyam az, amiből ez kinőtt, ha az teljesül, ha abban egyensúlyra találok, akkor tulajdonképpen nyugodt lehetek, hogy az Isten akaratával ez megegyezik. Na, ide kéne eljutni. Melyik az a kérdés, amit felszoktunk tenni szerintem mindannyian, amikor velünk valami rossz történik, és úgy érezzük, hogy ez igazságtalanul történik velünk? Hogy erre most nem voltunk megkészülve, ugye? Miért? Ez a kérdés amúgy azért annyiból jó, egyfelől meddő kérdés, mert amikor felteszem, hogy miért ütötte el a kamion az én kis cicámat, akkor haragszok a kis cicára is, lehet a kamionosra, miért nem figyelt ez a cica is, minek kellett kiszabadulni, mindene megvolt itt, minek császkált, ugye? De nem változtat a válaszon. Már megszületett a válasz. Ki van lapítva a kis cicám? Tehát a miért ilyen szempontból meddő? Mert megkérdeztetem minden nap, és tízféleképpen, történetileg, biológiailag, hogy hol van az a hét élet, miért nyifant ki egyből. De olyan szempontból viszont jó, mert ha ketté veszem, akkor legalább egy kicsit közel kerülök ahhoz, hogy mi ért engem. Ért engem mondjuk egy vesztesség, ugye? Tehát az jó, hogy az ember ilyen szempontból egy kicsit. Miért vagyok én most ilyen? De amúgy nem sokat segít. Viszont a személyes mély vágyainknak a felkutatásában is ez az elindulásnak szintén egy nagyon fontos eszköze, mert hát hogy tudjam legalább, hogy mire vágyom, nem? Azt hiszük, hogy tudjuk, de nem mindig igaz. A miért kérdések segítenek. Ugyanis, ha van egy vágyam, én egyszer ezt eljátszottam, akkor még általános iskolában voltam, és mondtam a gyerekeknek, közeledett a karácsony, ki mire vágyik. És akkor volt egy fiú, ő azt mondta, akkor az iPhone X volt a legmenőbb telefon. iPhone X. Hát akkor is olyan drága, hogy most több százezer forint, legdrágább telefon. És akkor elkezdtük ezt egy kicsit játszani. Először nem is vettem észre, hogy én igazából a mély vágyába akarok lemenni. Mondom, hát te miért? Miért kell neked egy ilyen menő telefon? Azt mondja, hát mert az menő. És az választ érdemes egy újabb miérttel mélyebbre vinni. És miért fontos, hogy menő legyen neked a telefonod? Hát akkor én is menő leszek. És itt tenném hozzá, hogy ez a kisfiú, ez egy kicsit ilyen szürke eminenciás, tehát ő nem volt jó semmiben. Ez ilyen nincsen, tudom, de az osztály szemében. Nem volt semmiből kitűnő, focizni se tudott, tehát a fiúknál is, tele volt görcsel. Ben ott volt ez a vágy, hogy ha nekem lenne egy ilyen jó kis cuccom, hirtelen én is érdekes lehetnék az osztálytársaimnak. Mire vágyott ez a gyerek? Felszínes vágy, telefon, mély vágy, figyelem, elfogadás, közösség, szeretet. Vagy itt vagyunk ebben a szép környezetben, ugye? Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ő a természetben szeretne lenni. Ha elkezdjük kérdezni, miért, lehet olyasmit mondani, hogy azért, mert ott csend van. És miért fontos, hogy csend legyen? Mert akkor ott nem kérdezgetnek, nem zakatolnak, nem kérnek számon. Lehet, hogy amit ő felszínes vágyként úgy nevez meg, hogy jaj, hát a természetben benne lenni, lehet, hogy a mély vágyában nem az van, hogy madácsi csergést szeretne, vagy hallgatni, hogy zizegnek a láb alatt a levelek, hanem egy embermentes közeget, hogy hagyjon már engem mindenki békén. És azért fontos ide ebbe a mély vágyba leereszkedni, mert bizony nagyon sokszor van olyan, hogy teljesül a felszínes vágy, meg lesz a gyereknek az iPhone, és mégse lesz boldog. De van fordítva is, hogy teljesül a mély vágyam, és még itt is el tud fordulni az, hogy nem vagyok boldog. Miért? Mert fixálódik bennem, hogy amíg én azt el nem érem, amíg én ki nem szakadok innen az irodából, pedig lehet, hogy Jóisten úgy intéz, hogy mindenki náthás lesz, azok közül, akik szivatnak, vagy zavarnak. Egy hét teljes nyugalom, nyugodtan végezhetem a munkámat, nincs szükségem hozzá természeti környezetre, és mégis azon kattogok, hogy mikor fogok én már kijutni a kerek erdőbe. Ez a mély vágyunk. Na most, mindazok, amik minket alakítanak, formálnak, ez egy nagyon fontos, így is mondhatjuk, hogy kulcs szó, mert mindaközben, hogy mi azt mondjuk, hogy ezt szeretném elérni, azt szeretném elérni, hogy az embernek vannak céljai, végül is minket a hitbéli eligazodás bármilyen tekintetben, a reménységünk is alapvetően arról szól, ennek egy teológiai kifutása, az örök élet. Nem csak arról szól, hogy reméljük, hogy jobb lesz, reméljük, hogy nyerek a lottón. Nem ilyen reménykedést jelent. Ha lefordítjuk magát ezt a reményt, és most kiírtam magamnak a teológiai meghatározást, de ezt most nem olvasom fel, mondok egy egyszerűt. Remélni azt jelenti, hogy emlékezek, és erre képesek, nem csak a múltra, hanem a jövőre is. Azért is kapcsolódik össze, mint hármas Isten erény, hit, remény, szeretet, mert bennünk azért van remény is, meg szeretetre utaltam már, mint a kicsi akkumulátor, hogy töltődik a kis szín, de azért van bennünk remény is, mert az Isten ebben is részesít minket, nem csak a szeretetben, hogy mi is szeretni tudjunk, hanem a reményben is. És ő rá a garancia, megint csak ő van a fókuszban. A hitelmet, a hitelesítési folyamatomat hozzákötöm. Nekem ő a leghitelesebb. És azért tudok emlékezni a jövőre, mert az Isten megmondta. Oda fogsz érni. Én mindent megteszek, hogy ez így legyen. Kicsi zárójelben hadd tegyek egy ilyen gondolatot, ami napokban jött fel. A gondviselés olyan, mint az ejtőernyő. Ki kell nyitni ahhoz, hogy érezzük a hatását. Ott lehet a hátunkon, de nem nyitjuk ki. És itt megjelenik ez, ami a reményhez nagyon szorosan kapcsolódik, ez a fajta bizalom az Istenben, ugye, hogy Isten nem csal meg minket, nem csap be, nem akar nekünk rosszat. De ki kell nyitni ezt az ejtőernyőt. Tehát van, amikor kell egyet ugrani ilyen értelemben a sötétben. Most ez, hogy ne legyen ennyire filozófia, az ugrodjunk a sötétbe. Akkor, amikor én az Istennel kötöm ezt össze, ugye ez az átimádkozások igazából ezt jelentik, az is imádság, hogy én lemegyek a mély vágyaimban, mert az Istent is keresem. Tehát amikor én a szívem mélyében, és ez megint így összekapcsolódik, a szívem mélyében vagyok, akkor az Istennel is vagyok. És amikor az Istennel vagyok, akkor a szívem mélye is gyógyul, a szívem mélye is elkezd világosságot adni. Éppen ezért, amikor mi próbálunk újra kezdeni, de ez igaz mindenre. Ott vagyunk egy elakadásban, szeretnénk kimászni ebből a nehéz helyzetből, akkor tudatába kell lennünk annak, hogy minden, ami történik velünk, az egy hatalmas nagy átalakulásnak a része. És amikor én emlékezek a jövőre, és erre van nekünk egy nagyon szép kép, és megint az anyasághoz nyúlnék vissza, akik nagyon szépen tudnak emlékezni a jövőre, azok az édesanyák. Akkor, amikor még várandósak, akkor így mondanám, hogy a kismamák. Ott van a kismama, ugye? Nekem a húgom majdnem 13 évvel később született, mint én. Úgyhogy ennek a folyamata úgy bennem van, mert 7-es voltam a nagyfiú, amikor megérkezett a húgi. És az a kép nem csak anyukámnál, más kismamáknál is közös, hogy ugye, hogy simogatják hasukat. Miért teszik ezt a kismamák? Emlékeznek a jövőre. Hát milyen lesz már, amikor én megfogom, ugye? Amikor hozzáér a kezem a bőréhez, amikor itt lesz az ölemben. Ezt nevezem emlékezésnek a jövőre. Ott van már a kezében? Nincs. Tudhatja, hogy minden rendben lesz, nem lép fel valami komplikált? Nem. De ezzel nem érdemes ottan agyalni, mert bele lehet egy kicsit zakkarni. Azt mondja, hogy ez lesz a jövő. Ide meg fogunk érkezni. És éppen ezért a földi életben, miközben ugye a siker azért minket szokott azért, mindannyiunkat beszokott egy kicsit zavarni, vagy elcsábít. Ezért van az, hogy a szentek életén keresztül nem egészen ugyanaz a sikeres élet, és nem feltétlenül azt jelenti, hogy minden szent sikertelen ott van, Batthyány és Lakman László. Szegényeket is gyógyított, gazdag volt. Ő tartotta fenn azt a klinikát, az ő kastélyába tulajdonképpen, ugye, család mindenki besegített. Tehát, hogy külső szemmel, de azt is látjuk, hogy ebben ott volt ez a fajta odajándékozottság, stb. Ezért fontos nekünk emlékezni a jövőre. Néhány szót éppen ezért érdemes nekünk ezzel az átalakulásunkkal foglalkozni, mert mindig átalakulunk. Ennek az idegen szava transformáció, ebből a transformátor is. De az átalakulás például úgy megy végbe, ugye amikor megszületik egy kisgyerek a családba, kisfiú, kislány, ugye egy királyfi és egy királylány jön a világra, miért? Persze papának, mamának szemefénye is, de amikor mi összekapcsoljuk az Istennel, akkor azt mondjuk, hogy azért királyfi, azért királylány, mert neki is Isten a mindenség királya, a mennyei apucia, ugye? Ebből a méltóságomból érdemes kiindulni, bármilyen, nem csak újrakezdésnél, bármilyen elindulásnál. Hát így érkeztetek ide is, nem? Elindul az ember az úton, megnézi, hogy hová kell megérkezni, szoktunk Szent Kristófhoz is fohászkodni. Összekapcsoljuk azt az emlékezést előre, emlékezést a reményünkkel, a bizalmunkkal, a Jóistennel, És közben miért jövünk el egy-egy ilyen találkozóra? Mert tudjuk, hogy ez minket átalakít. Ugyanis megszületik a kis királyfi, megszületik a kis királylány, de ha ő 20 évesen annyi mondható el, hogy ő egy nagyra nőtt király kisasszony, vagy így mondani, egy nagyra nőtt kislány, vagy nagyra nőtt kisfiú, akkor ezzel akadnak gondok, ugye? Mert át kell alakuljon. A kisfiúból férfivá kell érjen, a kislányból nővé. És itt van egy olyan fogalom, amit nem is szerettünk éppen ezért, ami egyfajta halál. Halál az is, hogy mi itt vagyunk. És ezért mondja Szent Pál, vagy mondhatja, hogy halál hol a te fullánkod. Mert mi honnan nézzük? Honnan nézzük az életet? Hát az Isten szemszögéből. Azt, amit Nemeshegyi Péter atya mondott, hogy az anyaszív ablak, amin keresztül az ember bekukucskál, az Isten pillantja meg rajta keresztül. Egy kismama honnan nézi a magzatának az életét? Az ő saját szemszögéből várja, magára vigyáz, mindent megtesz, hogy ez a gyermek megérkezzen, és az ő életébe érkezzen meg. Az Isten ugyanez. És miért mondom, hogy ugyanaz történik? Azért, mert amikor megszületünk, ott hagyjuk az anyaméhet, ugye, örökre. Ez a feltétele annak, hogy megszülessünk, megérkezzünk édesanyánk, édesapánk ölelésébe. És ez a mi reményünk, tehát hogy igazából az itt létünk, én inkább nem annak nevezném, hogy most egy sikeres élet van mögöttem, vagy nem sikeres. A siker onnan számítódik, hogy megtanultam-e a szeretetnek a nyelvét. Mert ahová így is, úgy is megérkezünk, a szeretet teljessége, az Istennél a szeretet nyelve lényeges. Ha Németországba készülök, németül kell megtanulni. Istenhez a szeretet nyelvén. És ezért van az, hogy vannak mindenféle elakadásaink, de ami segít hozzá, és a bűnbánathoz ezt a pár dolgot gyorsan hadd fűzzem hozzá, az tényleg az, hogy ez a királyfi, bocsánat, most már király, mert erre kapunk meghívást, hogy birtokba vegyük a birodalmunkat, ami az életünk. A szüleinknek a fő feladata az, hogy segítsenek hozzá ahhoz, hogy mi a királyává, királynőjévé váljunk, a saját birodalmunknak, ami nem más, mint az életünk. 5 évesen még nem lehet rábízni a birodalmat, 10 évesen se. 15 évesen már nagyon kapál, hogy ő már igazi herceg, vagy hercegnő, de még talán akkor sem lehet. De idővel birtokba kell vegye. És amit tudok javasolni, hogy legyen valami kézzelfogható is, vagy amit oda bele tudok tenni a batyuba, az az, amit így nevezünk, mert ma ezzel fogtok is foglalkozni, lelkiismeret. Vizsgálat, ugye? Ez egy nagyon jó szó. Lelki ismeret. Ismerd meg, mi van a lelkedben. Nem bűnvadászat. Azért fontos, hogy nem bűnvadászat legyen, mert volt egyszer a Kossuth Rádióban egy ilyen riport egy, azt nem jól mondom, siklóernyőssel, akit felkapott a meleg áramlat valami 6 kilométer magasságú. Majd megfagyott, majdnem ott maradt. Hát lejött volna, csak nem élve, ugye? És ezért hoztam ide ezt a képet, mert így mondta a riporternek, hogy felfelé zuhantam. Nem csak lefelé lehet zuhanni. Felfelé is lehet. Minek a mentén? Az értékeknek a mentén. Nagyon sok érték minket beszokott szippantani, és akkor hiába van ott a Jóisten, ami, minek mondjuk ezt kincses ládikunkban, mi értékrendünkben, ha az érték sorrendben mondjuk vegyünk egy top 10-et, csak a 10. hely adatik meg neki. Még csak nem is dobogós. Mondhatom, hogy nekem nagyon fontos a családom. De a 8. helyen van, akkor azt jelenti, hogy van 7 kattanás, család. És büszke vagyok magam, hogy az értékrendben ott van a család, de érték sorrendben nagyon rosszul áll. Ezért van az, hogy amikor lelkiismeret vizsgálatot tartunk, akkor ne csak rossz dolgokra koncentráljunk. Az Istentől is, egymástól is nem csak rossz dolgok választanak el minket, hanem nagyon értékes dolgok, amik oda beékelődnek. Így mondja, hát ilyeneket szoktam én is olvasgatni, ezt nem tetszik, hogy a kapcsolatainkat nem az lehetetleníti el, hogy rossz dolgokon kell átmenjünk, meg újra kell időnként kezdenünk, hanem hogy bánunk egymással, meg saját magunkkal a nehézségeknek az idején. Mindig, amivel érdemes kezdeni, az az öröm. Mi volt? És vasárnaponként ezt meg lehet csinálni. Hát az is a vasárnap megszentelés. A héten mik voltak az örömeim? Nem kell kategorizálni. Hát elettem a gyerekek elől a turórudit, mert jól esett, megkívántam, hogy megsírtak. Hát de öröm. A másik, mik voltak a félelmeim? Ezt úgy szoktuk mondani, amit nem akartam beengedni, ugye? Félünk valamitől, bezárjuk az ajtót, retesz, hú, hatalmas erővel bír. Mit nem akartam beengedni? A harmadik ennek valamiképpen az ellenkezője, a vágyaim. Tű, mi az, amit be akartam? Mindegy, hogy milyen előjelű. Még a bűnös vágyakat. Minden vágyat idehozni, mert kidugják úgyis a fejüket, hogy ez most helyes volt, vagy nem volt helyes. Talán negyediknek, amit a félelemhez kéne inkább csatolni, de nem baj, hogy így külön van, még jobban érzékelitek, hogy nem egészen a félelemről van szó, a szorongásaim. Nem lehet megnevezni, arc nélküli félelemnek is van nevezve, de valami ilyesmi, hogy mennyire voltam szorongó. Reggel inkább, este, napközben, itt éreztem, ott éreztem. Tehát, és mindegyikre csak 2 percet kell hagyni, és van az utolsó. Nem biztos, hogy a legjobb szó rá, de a hűtlenségeim. Abban az értelemben viszont, ahogy ezt mondtam, hogy a döntéseimben megjelenek, a magam felé való kapcsolataimban is. Vagyis amit nekem kellett volna megtenni, de nem tettem. És akkor van hűtlenség, 3 féle kapcsolódási pontunk van minimum, önmagunkkal. Hát én kellett volna aludjak, nem? Hogy kipihent legyek. Én kellett volna egyek, én kellett volna mozogjak, én kellett volna pont. Magamért. Nyilván ott vannak mások. Mindegy a sorrád most. Isten lesz most a harmadik. Tehát másokkal. Én nekem kellett volna megölelni. Én nekem kellett én. És ezt az 5-öt, ha így összekapcsoljuk, az örömeim, a félelmeim, szorongásaim, vágyaim, hűtlenségeim, tulajdonképpen nem kell gondolkozni, hogy mit mondjak a papnak. És abban meg tudnak jelenni pozitív dolgok is, mert füvet nyírni mondjuk nem bűnös dolog, főzni sem, kirándulni sem, de mindig a vasárnapi misét helyett teszi valaki, ugye, akkor azt nagyon rosszul teszi.
Nem engedi el 2 kezem, létezem, s én visszakapom az életem. Reményfényem, vezes, vezes az úton, míg veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem az ökösvényem, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. Reményfényem, vezes, vezes az úton, veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem az ökösvényem, az Úrhoz visz haza, ki vár engem.
Libere Zsolt, felsőtárkányi plébániai kormányzót hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Karitász percek. Szegregáció, integráció, előítéletek témaköréről sokféle vonatkozásban szoktunk beszélni. Hát ez alkalommal a fogyatékkal élők területével fogunk egy kicsit megismerkedni. A Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász több mint 10 éve kiemelt feladatának tekinti a fogyatékkal élők segítését, 2014-től intézményes keretek között foglalkoznak a fogyatékkal élő fiatalok nappali ellátásával. Vendégem ez alkalommal, akit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök, Magyar László, a Székesfehérvári Szent Kristóf Ház intézmény vezetője. Köszöntöm itt rádiunk mikrofonjánál. Ketté lehet bontani a területet, amiről most szóltunk, ugye, ahogy említettem is. Kezdjük visszafelé. A Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász. Említettem azt, hogy több mint 10 éve tekinti kiemelt feladatának a fogyatékkal élőkkel való foglalkozást, de hogyan indult ez az útkeresés, hogy nyitni kell e felé a terület felé, és tudjuk azt, hogy a 8 területben, a Karitász 8 területében beletartozik. Mégis az országban úgy gondolom, hogy nagyon kevés intézmény és nagyon kevés Karitász tekinti ennyire fontos feladatának ezt a területet.
Úgy indult ez a közös gondolkodás, hogy Krisztina, ugye a Karitász igazgató Fehérváron, amikor beszéltünk arról, hogy én is főállásban mondjuk oda mennék dolgozni a Karitászhoz, akkor felevele felelítettük azokat a előtte levő időket, amiben mi sokat dolgoztunk együtt a önkéntesként a Karitászban, és megfogalmaztuk azt a dolgot, hogy részben az érintettség, részben a tapasztalatok, a kapcsolatoknak a széles köre kapcsán, hogy kezdjük el ezt a területet egy kicsit jobban megismerni. Tehát én a saját személyemből kifolyólag is mondjuk érdekelt voltam, ugye a négy gyerekünk közül a kislányunk kérte meg akadályozottként él a családunkban, tehát személyes érintettség is volt, de tulajdonképpen ez sokkal előbbre datálódik ez a dolog, ugyanis még annak idején egy fiatal felnőtt ifjúsági hittamból kezdtük el mi a fogyatékkal élőknek a támogatását, nyaraltatását, segítését. Tehát volt olyan élmény, volt olyan tapasztalat, amire én úgy szeretettel és örömmel gondoltam, és elkezdtük ezt a munkát a Karitászon belül is egy kicsit jobban körbejárni, megnézni, mi az, amire mi képesek vagyunk, és nem voltak konkrét dolgok, tehát nem úgy indultunk neki, hogy most mi intézményt akarunk létrehozni. Egyszerűen azt mondtuk, hogy nézzük meg, hogy mi az, amiben segítségre tudunk lenni. Tényleg így, ahogy az előbb elhangzott, hogy a többi terület mellett, tehát nem valaminek a rovására, hanem pluszba nyissunk egy új irányt, és próbáljuk meg őket megismerni, meglátni, mire van szükségük.
Azért ennek voltak fokozatai addig, amíg 2014-ben, ugye, ahogy említettem is, létrejött ez a fogyatékkal élő fiatalok nappali ellátása, és emellett még, ha jól tudom, akkor valami más is működik. Beszélhetünk ezekről a fokozatokról, tehát 2005-től milyen lényegesebb állomások vagy lépcsőfokok vezettek el addig, hogy végül is sikerült ezt a nappali ellátást is megvalósítani?
Igen, hát ugye legfontosabb az volt, hogy rögtön a munka elején minél több emberrel felvettük a kapcsolatot, tehát részben a fogyatékkal élő fiatalokkal, a családjaikkal, a szakemberekkel, a segítőkkel, rengeteg helyen voltunk, tehát mindenhol próbáltunk információhoz jutni, hogy mi az, ami konkrétan megfogalmazódik, tehát hány főről van szó, milyen nehézségekkel küzdenek, mi az, amit mi azt tudjuk mondani, hogy fel tudunk kínálni a megoldásra. És az első lépés, ami annak idején viszonylag gyorsan megvalósult, az egy támogatószolgálatnak a létrehozása volt. Ugye ez egy hivatalos szociális ellátási forma Magyarországon. Ezt nagyon gyorsan sikerült elindítani, és ennek kapcsán aztán már a mindennapokban ténylegesen több főállású munkatárs kapcsolódott abba a munkába, hogy fogyatékkal élőkhöz jártunk ki, a családjukban, otthonukban segíteni, szállítottuk őket különböző kezelésekre, ügyintézésre, akár csak egy beszélgetésre. Tehát, hogy ez a munka elindult, ugye ez tovább lendítette azt a gondolatunkat, hogy jó lenne, hogyha ezen kívül még valamiféle rendszeres tevékenységbe bevonhatnánk őket. Ekkor jött az a gondolat, hogy egy klubot hoztunk létre. Ugye ehhez is nagyon sok minden kellett, és szerencsére olyan, nem tudom, sok adomány vagy sok ajándék kísérte végig a munkánkat, tehát az egyházközség, ahol most is működik ez az intézmény, ingyenesen felajánlotta a közösségi házának egy részét, hogy ott működjünk. Voltak olyan vállalkozók, akik segítettek abba, hogy a fűtést rendbe rakjuk, akadálymentesen elkészítsük a bejáratot. Voltak olyan szakemberek, önkéntesek, akik felajánlották a munkájukat, hogy eljönnek és programot szerveznek, hoznak oda eszközöket, anyagokat. Tehát egy nagyon sok áldás volt ezen a tevékenységen, és hát azt láttuk, hogy fiatalok szívesen jönnek, jól érzik magukat. Nekünk is egy erős visszajelzés volt, hogy ez egy jó irány, szívesen csináltuk. Rengeteg munka volt benne, de rengeteg ajándék. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon motiváló dolog volt az életünkben. És hát az látszott, hogy miközben ezt a klubot folyamatosan működtettük, ez egy heti rendszerességgel megvalósuló klub foglalkozás volt, nagyon sok mindent tapasztaltunk, megtanultunk, tehát láttuk pontosabban, hogy mi a szükség, mi az igény, mennyire elég ez a fajta ellátás, illetve a családok a háttérben mivel küzdenek. Ugye a Karitásznak az az óriási előnye is megvan ebben a munkában, hogy mi nem csak azt mondjuk, hogy akkor van egy klub, vagy van egy fajta szolgáltatás, amit nyújtunk, hanem rögtön ott van a Karitásznak a nagy támogató háttere, ami ha kell, akkor ruhába segít, ha kell, akkor élelmiszerbe, ha kell, akkor ügyintézésbe. Tehát, hogy azt láttuk, hogy a családok jó része nem csak ezzel a nehézséggel néz szembe, hogy fogyatékkal élő gyermek van a családban, hanem hát ez ugye szociális oldalról nagyon nehézé teszi, tehát anyagilag, élettérileg, tehát olyan beszorultságokat okoz, amit a Karitász a többi oldali tevékenységével is tud segíteni.
Említette azt, hogy megkeresték azokat a szervezeteket, azokat a fogyatékkal élőket, akiket úgy gondolták, hogy őket lehetőség szerint be lehet ide kapcsolni. Elgondolkodtam azon, hogy addig, amíg 15-20 évvel ezelőtt Németországban teljesen elfogadott volt az, hogy a különböző fogyatékkal élő emberek megjelennek, szabadidős tevékenységeken, koncerteken, és próbálják amennyire lehet normálisan élni a mindennapi életüket, addig hazánkban egyszerűen az utcán nem nagyon lehetett fogyatékkal élőt látni. Nyilvánvaló, hogy ennek több oka volt, de hála Istennek az elmúlt 10-15 évben azért óriási változás történt. Ön osztja ezt a nézetet, egyetért azzal, amit én itt elmondtam az előbb, vagy azért voltak Magyarországon is, csak talán annak a következményeként, hogy mind a társadalmi elfogadottság, mind pedig a társadalmi különböző lehetőségek biztosítása, akadálymentesítés nem tette azt lehetővé, hogy ők ugyanúgy megpróbálják élni az életüket, mint azok, akik nem rendelkeznek testi, értelmi fogyatékkal.
Hát azt gondolom, hogy sok oldalú ez a kérdés, illetve a válasz is. Tehát bizonyos szempontból persze akadály volt az, hogy megvoltak-e azok a fizikai feltételek. Tehát egyáltalán valaki kerekesszékkel mondjuk el tud-e jutni a városba, föl tud-e szállni egy buszra. De emellett én azt gondolom, hogy az talán még meghatározóbb akadály volt, ahogy a társadalom, és a társadalomban egyébként a fogyatékelők saját maguk is elképzelték, hogy milyen lehetőségük van. Tehát kellett egy áttörés abban, hogy mind a két oldal nyitni tudjon. Tehát a fogyatékkal élők valószínűleg a vágy az megvolt, tehát nem ezzel volt a baj, hanem hogy az eddigi tapasztalat, vagy az esetleg az elutasítások, vagy a kirekesztés az olyan viselkedési formákat, vagy hozzáállásokat alakított ki bennük, hogy nem is nagyon mertek kezdeményezni, nem is jutott eszükbe, hogy nekik lehetőségük lenne valamire. Tehát mind a két oldalnak én azt gondolom, hogy kell az, hogy ezt a fajta akadályt legyőzze. A társadalom részéről az, hogy értse meg és lássa meg azt, hogy ugyanolyan értékes emberekről van szó, mint bárki más a társadalomban. Segíteni kell abba, hogy részt vehessen a különböző lehetőségeknek a használatában. A másik oldalról pedig az, hogy néha ki kell harcolni. Hát ugye erre különböző módszerek vannak, hogy van, aki a jog útján harcol, tehát különböző jogszabályokat szeretne érvényesíteni, vagy akár nagy felhívó tüntetéseket szervez. Ugye ezek is bizonyos szempontból részei ennek a közös erőfeszítésnek. Én azt gondolom, mi inkább azt az utat járjuk, hogy ahol csak lehet, ott megjelenünk. Tehát oda megyünk, részt veszünk, egyszerűen tök természetesen ott vagyunk, és azt gondolom, hogy ez előbb-utóbb olyan mindennapivá válik, hogy már nem kell bizonygatni, nem kell jogokért küzdeni, mert egyszerűen ott vagyunk. Tehát nem lehet lesöpörni, nem. És hogy a társadalom, én azt gondolom, hogy mind a két oldalról elindult ez a változás, és a társadalom részéről is nagyon sok nyitott emberrel találkoztunk. Tehát kezdeményezően léptek fel, meghívtak, elhívtak, részt adtak. Tehát mindenben belekerülhettünk, amiben csak akartuk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekünk nagyon sok jó tapasztalatunk van, most ezt nem azt mondom, hogy egyébként egyénileg a fogyatékkal élők mondjuk mindenki ezt élte át, tehát valószínűleg ez nem igaz így általánosságban, meg azt sem mondom, hogy hú, de jó, most már itt van minden tökéletes, de azt gondolom, hogy nagyon sok minden változott. Tehát akár, hogyha nézem a általam ismert fiatalokat, sérülteket, akár ha nézem mondjuk a mi városunkat, nagyon sok minden előrelépés történt, tehát szerintem az elmúlt 10 év nagyon sok minden változást hozott. Egyébként egy kicsit most, ha azt nézem, akkor a következő lépés, amit mi most egy kicsit ilyen kísérleti jelleggel is csinálunk, mert az országban nem olyan túl sok helyen alakult ez a támogatott lakhatásnak nevezett bentlakásos forma. Ugye, ami szintén az önrendelkezésre, a szabad döntésre, a szabadságra helyezi a hangsúlyt, tehát hogy a beköltöző fiatalt ne intézményesítsük, és ne szabjuk meg, hogy mikor kelljen, mit tegyen, hogyan nézzen ki, hova járjon és mit csináljon, hanem amennyire ő a képességeihez képest el tudja ezeket dönteni és megvalósítani, akkor mi ebbe csak támogassuk. Tehát ne helyette döntsünk, és ne mi határozzuk meg, hanem a segítségére legyünk abban, hogy minél teljesebb, szabadabb életet éljen. Tehát ez szintén egy olyan forma, ami azt gondolom, hogy a jövőre néz óriási változás. Ami még fontosabb ebbe szerintem, és ez lehet, hogy el kell még telni még az előbb, amit beszéltünk 10-15-20 évnek, nem tudom, hogy ha ma mondjuk megszületik egy fogyatékkal ül a gyermek egy családban, akkor a család ne a kétségbeeséssel nézzen szembe, hanem azt mondja, hogy hát lesznek nehézségek, lesznek feladatok, problémák, de lehet, hogy ezeken, ha megfelelő támogatással tudunk túljutni, akkor akár el tudja képzelni azt, hogy nem tudom, felnőve, mint egy átlagos gyermek, mondjuk 20-valány éves korában belép egy ilyen támogatott lakhatásba, és nem a szüleinél éli a további életet, nem tudom, 50-60 annyi éves koráig, ameddig csak tudja, hanem amennyire lehet önállóan elkezd egy életet, ami persze nem lesz teljesen olyan, ugyanolyan, mint egy teljesen épértelmű és szabad és korlátoktól mentes fiatalnak, mert hát lesznek nehézségek. De egy támogató közegben nem szabályozva, de egy támogató közegben megkaphatja azokat a segítségeket, amivel ő önálló lehet. Tehát, hogy a családnak nem arra kell felkészülni, hogy egész életemben rám fog hárulni. Most nem azt mondom persze ezzel, hogy el kell szakítani a családot, mert a család egy óriási dolog. Tehát nálunk is most, ha nézzük a fiatalokat, akkor a családi kapcsolatok az legfontosabb erők. Tehát, hogy azon kívül, hogy persze ott laknak és önállóan próbálják az életüket élni, a család egy óriási erőforrás, egy óriási szeretetforrás, tehát ezeknek meg kell őrződni és kitartani, de hogy nem egyedül a családot fogja terhelni ez a dolog. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy még 10-15-20 év, amit mondtam, de egyszer talán eljutunk egy olyan jövőre, amikor már ez nem lesz olyan ijesztő. Tehát egy család azt tudja mondani, hogy jó, hát nehéz. Biztos nehezebb, mint hogyha nem lett volna ilyen a helyzet, de nem lehetetlen. Sőt, lehet egy viszonylag teljes élete a gyerekemnek.
Valószínű, hogy igaza van, és el kell tenni újabb 15-20 évnek. Most minden esetre az országban gyakorlatilag egyedülálló kezdeményezés ez, hogy 12 fő számára biztosítják ezt a lakhatási támogatást. Hogyan választották ki, és milyen fogyatékkal élőket segítenek ilyen módon elsősorban?
Azt azért el kell mondom, hogy nem egyedüliként, tehát hogy ugye ez most egy országos program keretében véghez vitt folyamat tulajdonképpen, tehát a nagy intézményeket most megpróbálja kiléptetni ilyen kisebb létszámot. Tehát elindult egy fölülről egy kiléptetési folyamat, tehát most már azt hiszem olyan 700 körüli fő az, aki egy nagy intézmény keretei közül kilépett ilyen kisebb létszámú, ilyen 5, 6, 8, 10, 12 fős kisebb intézményekbe. Ez a fölülről levő indítás, és van egy alulról jövő, amiben szintén most már körülbelül olyan 200 fő az, aki kilépett, vagy illetve nem kilépett, mert ők nem biztos, hogy intézményből kerültek be, hanem mondjuk családból léptek be egy támogatott lakhatásba. Tehát a kísérleti jellegben azért többen vagyunk, nem mi egyedül. Az országban különböző településeken különböző szervezetek, civilek, egyházi szervezetek működnek ebbe közre, illetve fölülről az állam, aki egy kicsit ezt viszi a elhatározása szerint. Tehát, hogy megvan ez a kezdeményezés, ugye ennek kellene eljutni oda, hogy már ne is legyenek nagy intézmények, és ne is úgy kezdődjön a dolog, hogy valaki, amikor már nem tud otthon lenni, akkor bekerül egy nagy intézménybe, hanem már eleve egy picibe, illetve nem is intézménynek hívjuk, hanem a támogatott lakhatás az már persze bizonyos szempontból magánviseli az intézményesített dolgokat, de nem ez a meghatározó. A segítés, a támogatás a meghatározó. Tehát mindenképpen ez a hangsúly. Ha azt nézzük, hogy mondjuk egy embernek mi a természetes és mondjuk a leginkább megfelelő közösség, akkor azt tudjuk mondani, hogy egy kis közösség, a család, egy kisebb közösség. Tehát egy olyan hely, ahol megvannak a személyes szálak, ahol megvannak a bizalmi dolgok, ahol ismerjük egymást, ahol számíthatunk egymásra, ahol kiszámítható. Tehát a nagy közösség az is egy fontos dolog, néha nagyon szükségünk van arra, hogy nagy közösséghez tartozunk, akár egy társadalomhoz, de a piciben mindenképpen a mindennapokban fontos az, hogy megbízható kör vegyen körül bennünket. Tehát emiatt is fontos. A másik, hogy minél nagyobb a létszám, annál személytelenebb. Tehát, hogyha növeljük a létszámot, ott már elvesznek, ott már lehet, hogy már nem tudjuk mindenkinek a nevét, az már hogy elég furcsa, de azt már pláne nem fogjuk tudni, hogy most éppen milyen öröme bánata van, és akkor hogyan beszélgetünk, hogyan szólítjuk meg. Tehát akkor már ez egy kicsit olyan intézményesített lesz. Tehát mi például a nappali intézménynél is azt szeretnénk, hogy rengeteg jelentkező van, tehát nagyon sok embert kellene fölvennünk, de van egy határ, ami ha fölé lépünk, akkor elveszítjük ezt a személyességet. Elveszítjük azt, amikor még örömmel, barátsággal tudunk egymásra nézni, még tudjuk egymásnak a dolgait. Tehát ilyen szempontból is fontos. Ha azt nézzük, nem is egyszerű az élet egyébként. Tehát most, hogyha még ezt a pici létszámot, hogy nem tudom, 5-10-12 ember együtt, hát ez se egy egyszerű dolog. Ha most belegondolunk, hogy 10 családba jön 10 fiatal, különböző szokásokkal, mindenféle nehézségekkel, a különböző személyes problémáival, azt most ott közösen kell megélni. Mint hogyha egy családba összeraknánk őket. Tehát nem olyan könnyű ezt a mindennapokba vinni, úgyhogy még lehet, hogy a jövőre nézve még az fog így bebizonyosodni, hogy még a 12 fő is a sok. Lehet, hogy csak nem tudom, 5-8 fő, vagy nem tudom. Tehát, hogy minél inkább a család méretéhez hasonló legyen, akik még jól tudnak együtt gondolkodni, jól tudnak együtt cselekedni. Az is egy nehéz dolog, hogy hát ezeknek az embereknek elfogadni egymást. Tehát ugyanúgy, ahogy ha most mi kerülnénk be egy számunkra idegen közegbe, akkor ott mi hogyan tudunk a saját magunk életének megfelelően részt venni, alkalmazkodni, az örömöket megtalálni. Szóval nem olyan könnyű ez a dolog, még így sem.
Picit elkanyarodnék magának a fogyatékosságnak a kérdése felé. Megdöbbentő volt számomra előadását hallgatva az az adat, amit mondott, hogy a Földön minden tizedik ember valamilyen fogyatékkal él, és hogyha nyilván a családtagokat nézzük, akkor minden harmadik ember érintett a fogyatékosság kapcsán. Országos szinten pedig 5-600 ezer ember él különböző akadályozottsággal, fogyatékkal. Mit jelent a fogyatékosság?
Kezdhetném onnan is, amit mi a családban használunk, ugye mondtam, hogy a kislányunk értelmileg akadályozott, és mi azt fogalmazzuk meg, hogy néha csak csodálkozunk, tehát egy csoda, tehát tanulunk tőle, tehát most ki a fogyatékos, ez ilyenkor ilyen érdekes kérdés, hogy most ő vagy mi. Kezdhetem innen is, hogy tulajdonképpen minden ember fogyatékos, mert bizonyos szempontból mindannyian hiányokkal. Van, akinek egyértelmű látható. Tehát ha látjuk, hogy valakinek hiányzik az egyik láb, akkor azt mondjuk, hogy hát ő mozgásából biztos, hogy akadályozott. De ha valakinek a lelke sérült, ezt nem mindig látjuk. Csak lehet, hogy a mindennapokban ott szenved mellettünk, és észre se vesszük, vagy saját magunkra gondolunk, hogy mennyi minden akadály van bennünk. Tehát, hogy ezt ha végig gondoljuk, akkor azt tudjuk mondani, hogy tulajdonképpen mindenkinek vannak. Az egy kicsit más dolog, hogy egyébként minket ez, vagy egy átlagembert mibe akadályoz, bár sok minden akadály felsorolható itt is. Az egy másik megközelítés, amikor ténylegesen azokra gondolunk, akik olyan mértékű akadályozottsággal élnek, és itt az akadályozottság a helyes szó, nem is pont az, hogy ő fogyatékos, vagy milyen hiányzik, hanem hogy ami számára szükséges lenne, az akadályba ütközik. Nem ő miatta, hanem mert a társadalom, a környezet nem olyan, hogy ő ezt tudja használni. Tehát, hogyha kitalálnánk, hogy mondjuk egy láb nélküli ember hogyan tud eljutni a másik pontba, akkor számára nincs akadály. Tehát akkor megszűnt az akadály. Ugye ezért szokták azt mondani, hogy ha valaki mondjuk egy jó segédeszközzel önállóan tud élni, hát az egy teljesen jó dolog. Akkor tulajdonképpen megoldotta azt a hiányát, persze nem tökéletesen, de mégiscsak megoldotta, hogy ő önrendelkező módon eljut egyik helyről a másikra, beszélget a társával, látja azt, amit látni akar. Tehát ilyen szempontból egy más dolog. Az a nehéz, hogy azokat a nehézségeket nem igazán érzékeljük még mindig az értékén vagy a helyes szintben, amikkel ezek az emberek küzdenek. Tehát, hogy mi az a nagyon beszorítottság, nagyon hátrányba helyezés, nagyon nem hozzáférés, ami az ő életüket nehezre teszi. Tehát ebbe kellene igazából nekünk is, meg hát a másik oldalról őnekik is nyitni kell, hogy ők folyamatosan közvetítsék ezt, mondják el, hogy mi az igényük, vegyenek részt a lehetőségekbe, tehát mind a két oldalnak közelíteni kell egymáshoz, hogy ezek a különbözőségek eltűnjenek.
Hogyha akár századékokat, arányokat nézünk, akkor a fogyatékosság, akadályozottság az hogyan oszlik meg itt a óriási 5-600 ezres számot tekintve?
Hát mondjuk a magyarországi példát nézzük, de gondolom, hogy ez általában igaz a talán úgy világviszonylatban is, hogy a mozgásában akadályozottak a döntő csoport. Van persze, aki mondjuk egész születésétől vagy valamilyen ok miatt mozgásában akadályozott. Nagyon sok olyan van, aki akár baleset, most ez nem kell mondjuk egy nagy karambolnak lenni, lehet egy otthoni baleset, hogy valaki úgy esik el, hogy mondjuk úgy törik el a lába, hogy már nem tud rendesen használni, de lehetnek ténylegesen a közlekedési balesetek, lehetnek a különböző betegségekből kifolyó problémák, gerinc problémák, mozgásában nehezítettségek, és hát az időskorral, ugye, ahogy mondjuk kopnak, vagy gyengülnek az izmaink, a csontjaink, hát mindenféle törés, meg ilyesmi dolog, ez előbb-utóbb ezt eredményezi, hogy mozgásunkban akadályozottak leszünk. Tehát ebből jön ki ez a nagy szám. Tehát ugye az 5-600 ezernekből 230 ezret mértek így az elmúlt népszámláláskor, hogy kb. Ekkora számban vannak a mozgáskorlátozottak. És ugye szintén itt egy érdekes megközelítés, és azt gondolom, hogy egyik oldalról vannak, akik ezt nem annyira szeretik, vannak, akik nagyon támogatják, hogy a fogyatékossági csoportok közé beemelték mondjuk a mentálisan, tehát vagy pszichésen beteg embereket is, akik másfajta akadályozottságot, tehát ez megint az, hogy ránézünk, nem biztos, hogy látjuk rajta, hogy neki nem tudom, milyen van, de olyan belső pszichés akadálya van, amitől szintén nem tud részt venni a társadalomban a normális életében. Vagy a szervát ültetettek, ez szintén egy ilyen érdekes csoport, ez is sokszor meg se fordul a fejünkben, hogy egy szervát ültetett, vagy egy dialízisre szoruló ember, akinek az az élet lehetősége, hogy folyamatosan a vese nem működés, amiért el kell elni egy kezelése. Tehát nagyon sok olyan csoport van, akik beletartoznak ebbe a körbe. Ugye most persze kicsit mások a szükségletek, mert általában mondjuk ezek az életük jó részébe, vagy legalábbis a bizonyos időszakában viszonylag önállóan, szabadon és egyenrangúként éltek, vagy élnek. A másik csoport, mondjuk az értelmileg látásában, mozgásában születésétől akadályozottak, ugye eleve kiszorultak már bizonyos dolgokból, tehát ők nem tudták átélni azokat a dolgokat, amit mondjuk egy átlagember, ők már eleve egy hátrányból tudtak csak indulni, tehát nekik még nagyobb segítségre van szükségük, hogy ők azt az akadályt is le tudják győzni, illetve mi el tudjuk hárítani. Tehát ilyen szempontból mondjuk az értelmileg akadályozottak egy speciális csoport, akik ugye van, aki nagyon egyszerűen azt mondja, hogy úgyse érti meg, teljesen mindegy, de hát nem mindegy. egyáltalán, mert nekik ugyanazok az örömeik, ugyanazok a vágyaik vannak, mint egy átlag embernek, még hogyha nem is fogja fel teljes mértékben, hogy mi történik, vagy nem tudom logikai műveleteket megoldani, ettől még a mindennapi életben ugyanolyan kedves és szerethető és szerető ember.
Kedves hallgatóink, Magyar Lászlóval a fogyatékkal élők segítéséről Papp Ildikó beszélgetett, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Mindig remény, veled az Úr, áll.
soha ne félj.